Ennek a szombatnak a neve Vaishlach, Mózes első könyvének a 32. fejezetében folytatódik Jákobnak a története. Az első verstől kezdem, hogy komplet legyen. Jákob tovább menne az útján, és szembe jövének vele az Isten angyalai, és mond a Jákob, amikor azokat látja vala, Isten tábora ez, és nevezze annak a helynek a nevét Mahanaimnak. És a heti szakasz innét kezdődik. Azután küldte Jákob követeket maga előtt Ézsauhoz, az ő bátyjához, Szeír földjére, Edom mezőségébe. És parancsolja azoknak mondván, így szóljatok az én uramnak, Ézsaiónak, azt mondja te szolgád, Jákob lábannal tartózkodtam, és időztem mindekkorig. Vannak pedig nekem ökreim, és szamaraim, juhaim, és szolgáim, és szolgálóim, azért híradású követséget küldök az én uramhoz, hogy kedvet találják szemed előtt. És megtérjenek Jákobhoz a követek, mondván, elmentünk vala te atyád fia az Ézsauhoz, és már jön is elődbe, és 400 férfi van vele. Igen, megijedem Jákob, és féltében a népet, amely vele vala, a jókat, a barmokat, a tevéket két seregre osztál, és mondta, ha eljön Ézsau az egyik seregre, azt levágja, a hátramaradt sereg megszabadul. És mondta Jákob, ó, én atyámnak, Ábrámnak istene, és én atyámnak, Izsáknak istene, Jehova, ki ezt mondad nékem, tér vissza hazádba, te rakonságod közé, jót teszek veled, kisebb vagyok minden te jót idemérnél, és minden a te hűségednél, amelyet a te szolgáldra cselekedtél. Mert csak pálcámmal mentem vele által ezen a Jordánnal, most pedig két seregre lettem. Szabadíts meg kérek engem az én bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek őtőle, hogy rajtam üt és levág engem, az anyát a fiakkal egybe, te pedig ezt mondottad, jól téven jól teszek te veled, és a te magodat olyanná teszem, mint a tenger hövenye, amely meg nem számláltatik sokasága miatt. És ott hála azon az éjjel, és választa abból, ami a kezénél vala ajándékot Ézsaunak, az ő bátyának 200 kecsét és 20 bakot, 200 juhot és 20 kost, 30 szoptatós tevét és azok fiai, 40 tehenet és 10 tulkot, 20 nőstényszamarat és 10 szamárvemhet, és szolgái kezébe adál minden nyáját külön-külön, és mond az ő szolgáinak, menjetek el én előttem, és közt hagyjatok a nyáj és nyáj között, és parancsol az elsőnek mondván, ha az én bátyám Ézsa előtt alá, és megkérdeztéget mondván, ki embere vagy, hová megy, és ki ezek előtted, akkor azt mondjad, a szolgádi Jákobé ajándék ez, amely küld az én uramnak Ézsaunak, és én, mert ő maga is jön utánok. Ugyanaz parancsol a másiknak, a harmadiknak, és mindazoknak, akik a nyáját után mennek vala, mondván, ilyen szóval szóljatok Ézsaunak, mikor vele találkoztok, és ezt mondjátok, íme Jákob, a te szolgád utánunk jön, mert így gondolkodik vala, megengeszelem őt az ajándékkal, amely előttem megy, és aztán leszek szemben vele, talán kedves lesz személyem előtte. Előmérne tehát az ajándék, ő pedig azon az éjjel a seregnél hála, felkele pedig az ő azon éjszaka, és vevje a két feleséget, két szolgáját és 11 gyermeket, és által menne a Jabok révén. Vevje hát azokat is átköltözheti a vizen, aztán átköltözheti a mindenét valamilyen vala, Jákob pedig egyedül marad, és tusakodik vele ővel egy férfi egész hajnap eljött elég. Aki mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, megilleti csípőjének forgócsontját, és kimene helyéből Jákob csípőjének forgócsontja vele való tusakodás közben, és mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal, és mondta Jákob, nem bocsátalak el téged, mi meg nem áldasz engem. És mondta neki, mi a te neved, és mondta Jákob. Amaz pedig mondta, nem Jákobnak mondatik ez a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel, és emberekkel is győztél. Kicsit hosszú a felolvasás, de mégis így egységes. Jákob ott van, mint olvastuk, elvált, elment az ő útján, találkozik Mahanimba az angyalokkal, akik ellenkező irányba mentek természetesen, és Jákob olyan szép emberi tulajdonsága rendelkezik, mint valamennyien félelembe esik. Van egy rendezetlen dolga, a testvérével nincs rendezve a dolg. Ézsauval, aki azóta, mint itt a felsorolásban, a területi felsorolásban olvasható, hogy immáron Edom néven szerepel, és ez a név a Bibliában elég sűrűn előfordul, mint Isten ítéletének a célpontja, annak a testvérnek a ítélete, aki Jákob testvéreként sok minden olyat tett, amit Isten előtt nem kedves. Ami nem jó Isten előtt, és ítéletét Istennek ezzel elérte. Mit tesz tehát Jákob? Az első az, amit mi is teszünk, félünk. Igen, hogyha van egy útunkon valami nehézség, valami rendezetlenség, az első látogatónk, az első vendégünk, az első tevékenységünk, első érzületünk az, hogy félek. Félek, mert rendezetlen. Rendezetlen valami, és meg fog ölni. Én úgy gondolom, amikor az ember szolgálatán van, bármikor az ember a hívő életének az útján is megy, céltudatosan is megy, Isten akaratába is megy, akkor is az első félek. Félek, mi lesz, ha találkozom? Mi lesz, ha találkozom azzal, akivel rendezetlenségem van? Meg fog ölni. És ez a félelem egyben jelzi a hitetlenséget is. Hiszen Isten azt mondta, és én mégis félek. Hiszen Isten megígérte, és én mégis félek. Olyan sokszor van ez az életünkben. Tudjuk, mi a feladatunk. De ott van, és mi lesz akkor, ha? Ott van ez a belső sugás, állandóan velünk jár, állandóan ott van, még nem rendeződik, és nem történik meg a találkozás, a szembesülés a problémával, és annak a megoldása nem történik meg. Mindig is ott van. Kísér bennünket az útonkon. Félünk. És ez bizony Jákobot is megtanítja valamire. Jákob ebben a rendezetlenségben három dologra készült fel. Gyakorlatilag a félelemre, amit gyakorolt is, felkészült a harcra is, ahol nem igazából sok esélyt adott magának, és felkészült arra is, hogy majd ajándékokkal leszereli, megveszi a másik embert. Ezek olyan emberi tulajdonságok, amit mi is ismerünk. Megpróbálunk harcolni, és ott van bennünk, hogy úgyse tudunk nyerni. Nagyobb az. Nagyobb a feladat, nagyobb a probléma, nagyobb az ellenség, és már ott van bennünk a félelem után a lemondás is. Hát hiába. Na, akkor próbáljunk egy másikat. Próbáljuk megvenni a másikat. De sok ember szeret fizetni előre, hogy megvegyem a másik kegyét. És a kegyben benne van a kegyelem szó is ám azért. Megvegyük a másikat, félek a másiktól, és már messziről köszöntöm, hogy szervusz testvérem, már messziről kínálom a ajándékaimat, és pusztán csak a félelem beszél belőlem, pusztán az a rendezetlenség beszél belőlem, amit megpróbálok kompenzálni, megpróbálok megoldani, valami szeretetteljes cselekedettel. Bizony, nagyon sok humánus cselekedetnek sokszor ez a gyökere, hogy félek, félek. Valami jót kell tenni, meg kell engesztelni a másikat, nehogy bajom legyen vele, nehogy ütközzünk. Hát ezt így szokták csinálni, hát ezt elvárják tőlünk. És az egy családi vagy akármilyen közösségi területen is ugyanígy működik. Én vagyok a legjobb adakozó. Legtöbbször az a probléma, hogy valamiért adakozol. Valami rejtett dologban, valami rendezetlenség van, és szeretnéd kompenzálni, hogy én mekkora hívő vagyok, mekkora odaadó szolgája vagy segítője vagyok valami ügynek vagy valakinek. Valami rendezetlenség van ott. De szembe kell menni. Találkozni kell Ézsauval. Találkozni kell a testvéreddel. Találkozni kell azzal, aki keresztbe akar tenni neked az utadon. Találkozni kell, rendezni kell. Mikor azt az Ézsaut úgy hívják, hogy a szülőd, akkor is. Ha azt akárkit úgy hívják, hogy valamelyik rokonod, valamelyik testvéred, valamelyik embertársad, bárki, találkozni kell. Nem lehet megúszni a találkozásokat. Ézsau és Jákob történetében itt van ez a számomra is, ma is aktuális tanítás. Hiába vagyok Isten akaratában, hiába tudom az utamat, hiába Isten visszaigazol mindent, hiába vagyok 100%-osan meggyőződve azon, hogy helyesen is jól megyek, és Isten akaratában vagyok. Mindig is szembe kell találkozni a rendezetlenségeimmel. Azzal az Ézsauval, akinek nekem rendezni kell az életemet. Félek beszélni valakivel, beszélnem kell előbb-utóbb. Félek valakivel rendezni a dolgomat, hamis szeretettel, ajándékozással nem tudom rendezni azt a kapcsolatot. Fegyverrel nem, mert végül is én vagyok az, aki valami olyat tettem, valami olyan helyzetben vagyok, hogy ő erősebb, illetve a világ szemében, mint Ézsau, mégiscsak erősebb. Hiszen a történet későbbi részében tudjuk, hogy Ézsau, amikor érkezik, ő már Edomként érkezik, ő neki már rangja, posztja van, egy tartomány, nem tartománynak, egy területnek már a főnöke. Ő már pozícióba jutott, ő már hatalmas, ő már fejedelem, Edom fejedeleme. Ő már nem Ézsau, én pedig csak Jákob vagyok. Én még az úton levő kis senki vagyok, aki jött, ment vagyok az ő szemében, hiszen még csak most jövök Mezopotámiából, még el se kezdtem a szolgálatomat, pedig benne vagyok, aki a jobbikat választotta, aki választotta Izmael lányait, hamarabb felfut és pozícióba kerül. De van nekem egy hitem, hogy nekem más pozícióm van, és más feladatom van, és Isten nem földi uralmat akar rám bízni, hanem egészen mást, úgy, mint Jákobnak is egészen más volt a megbízása. Mint később kiderült, mégis ő az, aki Istennek az akaratát és Istennek az áldásait viszi tovább, még a mai nap is. Tehát tudjuk-e rendezni a dolgainkat? Ez kérdés. Még akkor is, hogyha nem élő dologról van szó, nem élő szeméről van szó. Félek-e kimondani? Félek-e rendezni, akár Isten előtt is, hogy valakivel rendezett viszonyom volt? Ha vele személyesen nem tudom, oda tudok-e menni Isten elé? Hogy nem erővel akarom legyőzni, nem valami jó téteménnyel akarom valahogy kompenzálni a dolgokat, és nem akarok többé félelemben sem élni. Mert csak ez a következő lépés, hogy a szolgálatomat tudjam végezni. Isten szembesít ezekkel a dolgokkal. A nagyságomat úgy, ahogy van, akarja semmisé tenni. Te ne féljél, nem nagy ő. Te ne vedd meg, mert megvenni se tudod. Ne próbálkozz nagyobb lenni a problémánál, hanem rendezz a problémát. Én úgy gondolom, itt ebben a találkozásban, ami később megtörténik, azért kijön persze a találkozás előtt Jákobnak a sajátosságai, amit már többször elmondtam a mosolyogtató módon, hogy a mi ajándékaink is olyanok, ami hasonló Jákobnak az ajándékaihoz, hogy drágálatos testvérének mit ad, vemhes szamarat, vemhes állatokat, meg kecskét. Hát mire összeszedi a szétugráló kecskéket, meg amíg elvánszorognak azok a vemhes állatok, addig szevasz-tavasz, én már rég elmentem, nem tudsz te üldözni. Mert ha fogod a kecskéket és azt tereled, addig én már árkombokron túl vagyok. Nem fogsz Ézsó utolérni, a probléma nem fog utolérni. Adok valakinek egy olyan ajándékot, az egész életét leköti, és nem tud velem foglalkozni se. Tudunk milyen nagyon jákobi ajándékokat adni, elugráló ajándékot, vemhes szamarat, hadd menjen, kullogjon, én meg szépen vidáman rohanok, és egyre nő a távolság. Probléma is én közöttem, Jákob és Ézsau között. Hát ez nem jött össze neki se, mert nem kellett, de benne van a mi életünkben is ez. Próbáljuk úgy megúszni, olyan ajándékot adni, lekötjük a másikat, és addig én szépen csinálom a dolgaimat. És ajándékoztam is, meg győztem is. Valóban lehet hamis ajándékokkal, hamis módon másik embert megkötni, lekötni, hogy ne tudjon számomra káros lenni, ne kelljen mégiscsak rendezni a dolgokat. Aztán folytatódik ezzel a bizonyos éjszakai találkozással, amikor kiderül, hogy nem tudja, igazából nem lehetséges neki, hiszen tudja se megvenni, se a félelemtől megszabadulni, se legyőzni a félelmét okozó Ézsaut, Edomot immáron, akkor marad egy pont, ami a mi életünkben is igen hamar beszokott következni. Ott állunk, sötét van, előre engedjük azokat, akinek menni kell, átlépjük a jábok révén a folyót mi is, és hogyan tovább? Valami megoldás kell. És a megoldás a mi életünkben az, amikor egy küldöttel találkozunk, egyedül marad, és tusakodik vele egy férfi, egész hajnal feljöveteleig. Szegény Jákobnak nem elég, hogy nem tudja megvenni. Szegény Jákobnak, mert tudja. Szegény Jákobnak éppen elég az, hogy nem tudja legyőzni, hiszen tudja az erőviszonyokat. Szegény Jákobnak éppen elég, hogy telve van félelemmel, mégis elkerülhetetlen a találkozás. Erre jön valaki, ismeretlen, és birkóznia kell. Sokan ezt a birkózást sokféleképpen tanítják, és én mégis azt mondom, itt dőlt el Jákobnak egyik ponton az, hogy mennyire alkalmas az ő küldetésére, elhívására. Elszakadt a családjától. Elszakadt azokkal, akivel közös volt neki a küldetése. Hiszen Istentől azt kapta, hogy megáldalak, megsokasítalak, és így tovább. Na de hogy folytatódik-e? Hogy lesz ez nélkülem? Hiszen a két feleség a 11 gyerekkel elől van, a szolgák és minden elől van, én meg ott vagyok egyedül. Enyém az elhívás, és egyedül maradtam. Hát hogyan lesz ez? Hogyan lesz? És még valaki megállít, hogy nem mehetsz tovább. És ez nem más, mint a hitnek a próbája. Mindent elveszítesz. Mindent, azt is, amit tudod, hogy nagyon kellene a szolgálathoz, az életutathoz, amit Isten adott mindenhez. És ott állsz, és még valaki még gátol. Nem tudsz tovább menni. És ez nem más, mint maga Isten. aki azt mondja, na most mi van? Győzni nem tudsz? Elszakadtál a lehetőségektől, a feleségtől, a gyerekektől, a vagyonottól, mindentől, és most kitartasz-e az mellett, hogy tiéd a megbízás, tiéd a küldetés, tiéd az út, amit én adtam az ígérettel. Tudunk-e ilyen állapotban olyan kemény lenni, mint Jákob volt, aki azt mondja, na, akkor én megyek. Na, de erősebb van előttem, nem tudok menni. Nem tudok erősebb. És amikor végül is egy patthelyzet alakul ki, Isten és ember között végül is, akkor elhangzik, nem engedlek el, áldjál meg. Nem engedlek, áldjál meg. És ennek kettős üzenete is van számomra. Egyrészt Istenbe való kapaszkodás. Köszönöm, hogy mindent elvettél, de én addig nem engedlek el, amíg az ígéretedre. Te nem mondasz pecsétet, köszönöm, hogy elvettél minden emberit. Hogy tudom, hogy nem tudok győzni, tudom, hogy nem tudom megvenni, tudom, hogy nem tudok tovább menni. Most már a lábom sem működik, hiszen kifordult a csípőm is, de mégis ragaszkodok az elhívásomhoz. Tudunk-e az életünk ilyen nehéz pontjába, mikor már semmi nem azt mutatja, hogy neked előre lehet menni? Azt mondta Istenem, most áldjál meg. Most áldjál meg, és az áldás annyit jelent, hogy történjen meg. Hogy te mondd ki, hogy történjen meg. Te mondd ki, hogy mehessek tovább. Te mondjad ki azt, amit Isten akarata. Istent magát számon kérhetem-e, és számon kell kérnem. Uram, te mondtad, én most itt vagyok, tehetetlen vagyok. Sőt, te tettél tehetetlennél. Te tettél reménytelennél. Akkor most mondd meg nekem, hogy igaz-e, érvényes-e, és aláírod újra a küldetésemet, a parancsodat. És ez a parancs áldás. Áldás, mert az áldást már régen megkapta, és ezt az áldást újra és újra meg kell kapni az embernek, amikor olyan állapotában van, mint Jákob is volt. Tudunk-e harcolni, akár Istennel is, nem szemben, hanem az az erőszakossággal, Uram, te mondtad, akkor annak úgy kell lenni, és áldja most meg. Lehet, hogy most nincs. Lehet, hogy most nem tudsz beszélni, mint Mózes, de lehet, hogy az anyagiakkal úgy állsz, hogy éppen elég bajod van, lehet, hogy éppen x éves vagy, és azt mondod, hogy most már menni is alig tudsz, de hát ha Isten ezt mondta, akkor tudsz oda menni. Uram, te mondtad, sánta vagyok, tehetetlen vagyok, elszakadtam, egyedül vagyok, de te ezt mondtad. Azt mondtad, hogy erős leszek, azt mondtad, hogy sokan leszünk, azt mondtad, hogy győztes leszek, és nem úgy nézek ki. Hát akkor most áldjál meg mindezzel. Most. Mert nélküled nem fog menni. Ez a küzdelem nem más, mint felismerni azt, hogy én magam nem tudok csinálni semmit. És az életünkben számtalan esetben van az, amikor feladod, amikor azt mondod, Uram, én sánta vagyok, Uram, minden eszközöm megszűnt, és még félek is, meg én nem tudok ezért fizetni sem, meg semmit nem tudok csinálni. Uram, most te cselekedj. És akkor történik. Ez az önmagam legyőzése. A bennem levő legyőzése, a hitetlenségem legyőzése. Amikor itt azt mondja az angyal, aki nem más, mint Jesua, amikor azt mondja, hogy küzdöttél emberrel és Istennel, akkor pontosan erről szól, hogy önmagaddal küzdöttél. Önmagadat győzted le, hogy igenis lehet menni. És önmagad győzted le hitáltal, amikor azt mondtad, ha Isten ezt mondta, akkor is meg fog történni. És ez a hívő embernek egy hatalmas ereje, ami Jákobból Izrael tesz, hogy önmagát az ember felett győz, és Istent is legyőzi, harcolt pontosabban Istennel, hogy kiharcoltam az áldást. Mert az áldást ki kell harcolnod. Az áldás az nem jutalék, az nem jutalom, azért harcolnod kell. Azért oda kell menned, Istené, Uram, itt vagyok, te mondtad. És sokszor naponta előfordul, Uram, te mondtad, ma ezt kell megtenned. Ma ez a feladatom, ma erre indítottál, és a kezem, lábam fáj, és álmos vagyok, meg nincs pénzem, és különben is, meg ott van Ézsaus jön szembe, meg mindenféle probléma jön szembe velem, de te mondtad, hogy meg kell tennem, meg fogom tenni. De most te adjál hozzá, és Isten nem azt mondja, hogy jó, akkor most mindent elveszek. Add hozzá Ézsaut, csípőficamot, és mindent, hogy megtanuljad. Hogy egyedül ő, aki győztes. Egyedül ő az, aki elvégzi helyetted, de neked kell a földi látható világban megtenned. mert Isten szellem, de a földön te vagy. Te vagy lélek és test, és testben és lélekben kell itt a földön szolgálnod. Testben kell találkoznod az ellenfeleddel, testben kell találkoznod azzal, akivel rendezetlenséged van, testben kell beszélni, testben kell megérteni, hogy az én harcom nem az én harcom. Itt szellemi harcról van szó, amit Isten legyőzött az ellenfelet, de neked mindenképpen a látható világban szembesülni kell a dolgokkal. Szembesülni kell azzal, hogy senki vagy, szembesülni kell azzal, hogy sánta lehetsz, szembesülni kell azzal, hogy neked harcolni kell azért önmagad ellen, és mondhatnám pozitív értelemben, erőszakosnak kell lenni Istennel szemben, hogy Uram, ha te mondtad, legyen meg. Isten nem csak az igent akarja, hanem azt, hogy imádkozz is azért. Nem csak azt akarja, hogy imádkozz, hanem tusakodj is azért. Erősen kérjed, hogy kell, el akarom venni az áldást. Ezt meg tudom élni az életemben, Isten így akar erőssé tenni. Elveszi az erőmet, elveszi a lehetőségemet, elveszi az álmaimat, elveszi a trükkjeimet, sőt, elvesz után saját magadat is, és a kis bicebóca elindul Ézsau felé. Ez Jákob. És Isten úgy akar bennünket is szinte megalázni, hogy a testvéri kapcsolatainkban, emberi kapcsolatainkban is látható legyen, hogy te nem tudod megoldani, látható legyen az, hogy te harcra képtelen vagy, hiszen a csípőd egy kicsit kifordult, te képtelen vagy megoldani. Alázatosan kell menni, emberrel rendezni a dolgot, alázatosan, nem én akarom rendezni, ököllel, csípővel, ajándékkal, fegyverrel és mindennel. A testvéremmel viszony nem erőszakkal akarom megoldani, hanem úgy, hogy nem vagyok senki. Úgyhogy ezt én nem tudom megoldani. És erre a válasz szembe jön. Tudod, amikor te harcolsz, már szembe jön a Ézsau. És ha nem történik meg, ez az életátadásnak ez a része, amikor lemondasz a saját erődről, felismered a magad lehetetlenségét, ha nem történik meg ez az alázatos átváltozásod, hogy Istenre bízol mindent, az Ézsau le fog kaszálni. Mert előbb-utóbb minden problémával találkozni fogsz. Előbb-utóbb Ézsau szembe fog jönni. Lehet, hogy 20 év múlva. Hiszen Jákob pontosan 20 év múlva találkozik. Nem kis idő ám ez. 20 év után az ember azt mondja, hogy hát biztos elfelejtette meg, mert megváltozott a világ, meg megöregedett, meg akármi. 20 év után jön szembe a probléma. Neked 20 évvel ezelőtti problémát nem gondolt, hogy nem fog szembe jönni? Minden, ami rendeződni kell, rendeződni fog, ha oda teszed az életed, ha nem, a probléma téged fog legyőzni. Ha Ézsauval nem rendezed le a dolgodat, a testvéreddel, a benned levő Ézsauval, a másik emberrel, aki nem benned van, hanem valahol közös úton mentél, valamikor együtt születtél vele egy családba tartozol, ha nincs rendezve, szembe jön. Itt kettős mozgás van. Jákob megy, és megy lefele, Ézsau jön, és jön lefele a nagyságából. Két ember találkozik, az egyiket Isten alakítja, Jákobot az engedelmesség útján, a másikat Isten kényszerít, mert megmozgatja benne azt a testvéri szeretetet, ami testvérben mégis van. Megmozgatja azt a keveset, hogy megölék egymást. A történetben megölelik egymást a találkozáskor. Az ellenség és Jákob és Ézsau, illetve Edom most már, megölelik egymást. Ezt már csak Isten tudja tenni. Istennek itt a bizonsága is, hogyha én átadom a erőmet és mindent, hogy én nem tudok már mit tenni, akkor Isten megmutatja, nézd meg Ézsaut. Ő, aki Edom lett, fejedelem lett, meggazdagodott, aki pökhendén azt mondja, nem kell te ajándékot, ki vagy te, nem kell. Ő lejjebb megy, alázatos, két alázatos ember találkozik. Hidd el, hogy a te benned végre menő folyamat, hogy rendezni akarod a dolgokat, Isten előtt van, és Isten a másik oldalt is elindítja. Kezdj lefeled venni. Nem csak a dühét, hanem az erejét is. Mert Istennek az a szándéka, hogy a rendezésnél egyforma, azonos értékrendű emberek legyenek, azonos erőben levő emberek legyenek, hogy ő tudjon a két nulla között igazságot tenni, hogy az ő ereje és az ő akarata teljesedjék be. A elindulásnál, ha félelem benned van, akkor Ézsau győzni fog. Fog jönni. Mert a félelmednek a következménye az, hogy támadni fog. De ha látja azt, hogy te sánta, béna, tehetetlen vagy, mégis jössz, akkor tudja, megérzi, kénytelen megérezni, hogy itt valaki mással találkozik. Igazából azokat tudja Isten is használni, akik így lemennek. Lemennek, föladják a saját erejüket, és Isten még el is vesz valamit, hogy nehogy véletlenül az ember Isten elé helyezze magát, hogy majd én megoldom, majd én rendezem. Én úgy gondolom, hogy minden egyes kapcsolatunkra érvényes ez. Le kell menni, hogy lehozza melléd azt a másikat. Alázatosnak kell lenni, hogy a másikat meg tudja alázni. Tied az első lépés. Első lépés, amikor oda megyek Istennél, Uram, baj van, te mondtad, hogy ez a terved velem. Emlékeztetni Istent, emlékeztetni. És majd később Krisztus által kérni azt, legyen meg a te akaratod, legyen áldás az én életemen, legyen. Találkozni kell. És ez a mai helyzetben is el kell mondanom, amikor Izrael és a testvére, a mai Edom, ma is ott állnak egymással szemben, ugyanúgy a félelem ott van. Ugyanott van az erő, a fegyver. Ugyanott van az egymásnak a politikai bármi szinti kiengesztelődése. De bármelyik népet is így előhozhatnám. Egyszer rendezni kell. Egyszer rendezni kell. Amikor majd Izrael is azt mondja, Uram, csak te, akkor le fogja hozni a testvérét oda le, csak te. És ők akkor tudnak találkozni. És akkor tud valóban megtörténni az, hogy béke Jeruzsálemben, hogy Isten egyiket alázatossá tette, a másikat megtöri, és mind a kettőnek egy ura lesz. Jeruzsálem békeje ma a Krisztus. És ez Ézsau és Jákobnak a találkozása. Edomnak az ítélete, és Jákob találkozása. Erre több ígéret is van, hogy Isten mit tesz Edommal, de a testvérét mégis. Mégis Isten másképp kezeli, mint a többi pogány népet. De személyes életünkre is sorban érvényes ez. Olyan szépen szeretünk mi is ilyen kitérni a megoldások elől. Gondolj bele csak a saját családai állapotodba. Ott van, évtizedek óta nem rendezted a dolgokat. Évtizedek óta. Előbb-utóbb kell. Nehogy ott a sírnak gödörnék kelljen, ha rendezned. Mert akkor annyit jelent, hogy te fogsz sírni, összetörni. Amíg él valaki, addig mindig a találkozás be van készítve. Nehogy a temetőbe a gödörnék kelljen valakivel találkozni. Mert egy kicsit fájdalmasabb, de még ott is rendezni kell. Ott is Isten azt mondja, na most. És az a legnehezebb rendezés, mert ott tényleg nem tudsz már mit csinálni. Ott már csak azt mondotta Istenem, áldjál meg, mentsél föl. Mert akkor az ő bűnbocsánata, az ő kegyelme áldás nekem. Még itt az előtt kell rendezni. Minden pillanatban kell rendeznünk a rendezetlenségeket, hogy tovább tudjunk menni Bétel fele. Hogy tovább tudjunk menni az útunkon, az elrendelt úton, amit Isten adott nekünk. Nem lehet rendezetlenségben élni, nem lehet Jákobból Izrael senki, addig, amíg a rendezés nem történik, ameddig a kiengesztelés egymás között nem történik meg. És ez számunkra mindenképpen fontos. Minden egyes lépésnél a szolgálatunknál fontos. De akár egy házasságba való belépésnél, mint az életünk következő szakaszánál, akár az életünk következő helyén, szolgálatában, bárhol szükséges, amíg nincs rendezve, addig nem tudsz tovább menni. Vagy tovább mész, és veszélyes. Veszélyes. Amíg nem rendezed az anyósoddal a kérdést, addig az anyós mindig szembe fog jönni. És amíg nem teszed Isten elé, hogy Uram, itt csak te tudsz segíteni. akkor Isten bebizonyítja, látod, nem is tudtál volna segíteni, de én. És megtörténik egy olyan, ami az utadat szabadítja föl, bár nem mentek egy úton. Hiszen Ézsau mégsem megy velük együtt Jákobbal, Ézsaunak másik útja van továbbra is. De megszűnik az a gát, a rendezetlenség gátja, ami Jákobot megállítja és nem engedi tovább az elrendelt áldásában, azon az úton és feladatban, amit Isten bízott rá. Azonban mégis Ézsau és Jákob történetében a heti szakasznak van egy Abdiás proféciában egy része, ami a végeredményt mondja el, tehát Abdiás proféta könyvéből. Elég szomorú az egész ígéret. Abdiás proféta első fejezet 8. versétől olvasom. Azon napon ezt mondja az Úr, nem vesztem egyeké bölcseket a domba az értelmet Ézsau hegyéről. És megrémülnek a tevétézeid ó témán, hogy kiirtassék mindenki az Ézsau hegyéről az ördökség által, az ördöklés által. A Jákob öcséd ellen elkövetett erőszakért, szégyen borul rád, és kivágatol mindörökre. Amikor vele szembe álltál, amikor a serege idegenek rabjává lett, és idegenek törtek be a kapuján, és Jeruzsálemre sorsot vettetek, olyan voltál te is, mint bármelyik közülök. De ne gyönyörködjél az öcsédek napján, az ő szerencsétlenségének napján, és ne örvendj a Júda napjain és a veszedelmek napján, és ne kérkedjél a szorongattatás napján. Ne többen éppen kapuján nyomorúsága napján, ne gyönyörködjél te is a baján a nyomorúsága napján, és ne nyúj az ő jószág az nyomorúsága napján. A részre sállj föl menekülőt elveszíteni, és ne áruld az ő megmaradottait a szorongatás napján. Mert közel van az Úrnak a napja minden népek ellen, amint cselekedtél, és úgy cselekszenek veled, amit te fizettél, visszaszáll fejedre. Mert amint ti ittatok szent hegyeben, úgy isznak szüntelen az összes népek, bizony isznak és hölpölgetek, és onnak lesznek, mintha nem lettek volna. De a Sion hegyen szabadulás részen, és szentélészen az, és a Jákob háza birtokba veszi az örökségét, és a Jákob háza tűzrészen, és a József háza láng, és az Ézsau háza pedig pozzorja, és meggyújtják, és megemészik őket, és nem marad meg senki Ézsau házából, mert az Úr szólott. Ezt a Abdiás profétának a végét mindenki ismeri Izraelbe is, az Úrnak a hegyére szabadítók mennek föl. Igen, sokan a Jeruzsálem elfoglalásáról, felszabadításáról beszélnek, akkor teljesedben ez a profécia. Azonban én úgy gondolom, ez a profécia még előttünk van, a befejezése. Különösen azért, mert itt, amikor Károliból olvassuk, akkor úgy beszél, mint a jövő időről, de mégse erről szól a profécia eredetie, amikor vele szembeálltál, amikor sere idegenek rabjává lett, és idegenek törtek be a kapuján, és Jeruzsálembe sorsot vettek, olyan voltál te is, mint bármely közök. De ne gyönyörködjél öcsédnek napján. És itt az eredetében másképpen van más időben, nem kellett volna gyönyörködnöd. És minden egyes felszólítása úgy szól, nem kellett volna gyönyörködnöd öcsédnek napján, az ő szerencségre napján, és nem kellett volna örvendened a judai fián az ő veszedelmük napján, és nem kellett volna kérkedned a szorongattatás napján, és nem kellett volna betörned népen kapuján, nyomorúságuk napján, nem kellett volna gyönyörködnöd te is a baján, nyomorúsága napján, és nem kellett volna nyúlni az ő országához nyomorúsága napján. Teljesen más, múlt idő. Megtörtént dolgokról beszél Abdiás proféta. Megtörtént dolgokról, és amikor itt a felsorolást olvasom, bizony ez jellemzően igaz. Krisztus testvére épp úgy, mint magára Izrael népére is, a zsidó népre is. Nem kellett volna. Nem kellett volna. Sok minden nem kellett volna, 2000 év alatt nem kellett volna. Nem kellett volna mindaz, amit leírva van, tenni a zsidósággal. Magával a hívő zsidóságról beszélek itt ilyenkor. Nem kellett volna ezt Krisztus testével tenni, mert közel van az Úrnak a napja. Mert közel van. az a testvér, aki Edom, a zsidóság szemében bizony Rómát jelent. Nem csak azért, mert vörös, és a papoknak vörös ruhájuk van, sok más ok miatt is. Az az Edom, aki testvér, Izraelnek, a zsidó népnek van testvére. Most Jordániában és az arab világban ott a testvérek. És a történelemben mind megtalálható, ez múlt időben nem kellett volna. Nem kellett volna Isten népéhez úgy hozzányúlni. Nem kellett volna ellopni az igét és másképp használni. Nem kellett volna Jeruzsálemet szellemi Jeruzsálemként elfoglalni és kiigényelni. Nem kellett volna. Sorban mondhatnám, ha nem kellett volnákat, mindenki elolvas Abdiásnál, Obádjánál, elolvashatja, hogy mit nem kellett volna. Mert ezért mind számolni kell. Mert bármennyire is szükséges kibékülnünk, ez még nem azt jelenti, hogy a rendezettségünkből egyben megtérünk mi hozzájuk, vagy ő hozzánk, tehát egy úton fogunk haladni. Ettől még az ítélet rajta van. Az ítélet van rajta van azzal, azokon, akik testvérem, de nem egy elhívásban vagyunk már. Azon a vallásosokon, azon az arab testvéreken rajta van. Bizony másképp ítéli meg Isten, de mégis megítéli, és a pozitív mégis az, amikor olvasom az ígéretet, hogy a Sion hegyen lesz szabadulás, és Szentélészen az, és a Jákob háza birtokba vesz az örökségét, és Jákob háza tűzlészen, és József háza láng, és az Ésau háza pedig pozdorja. Pozitív, igen. Benne van az ébredés, igen. A Sion hegyén szabadulás lészen. A Sion hegye nem más, mint Krisztus. Jeruzsálemet két hegy, Jeruzsálemben két hegy van, a templom hegye és a királynak, Sion hegye a király hegyé. A király nem más, mint Jesu Hamasia. Jesu Hamasia uralmának a helyén szabadulás lesz, és szent lesz. És Jákob háza birtokba veszi az örökségét. Jesua Hamasia örökségét, a király örökségét, a dávidi örökséget. Erről is volt, amikor már beszéltem. Jákob a zsidó 12 örökségbe veszi, amikor megismeri valóban. Amikor Krisztusé lesz, akkor az örökséghez is jogosultsága lesz, és Jákob háza tűzrészen, és a József háza láng. És ez ma is folyik. Jákob háza, mint Izrael, ítélet kereszténységen, ítélet a világon, mindenkin. A puszta létünk, létezésünk, szembesítés és ítélet. De amikor József házáról beszél, az adoptált gyermekekről, Efraim Manassé, akkor van ott még egy tűz is. Az, aki Krisztus teste, az tűzrészen, és a lángrészen. És mivel a tűz tisztít, a tűz az ítélet, egy folyamatot vélek felfedezni ebben, hogy elkezdi József háza a lánggal, elkezdi a tüzet éleszteni, és a tűz maga Izrael, maga a zsidó nép lesz, amelyik ítél, nem személyesen, hanem a bizonságával. A láng tüzet okoz. Krisztus testének a működése, Isten ítéletet hozza a választott nép bizonságával. Ezzel nem különbek vagyunk. A kettő összefügg. Ha nem indul el, nem lesz láng maga a kereszténység Krisztus teste, addig nem tud ítélni tűzként, és nem tudja megszüntetni azt a törvénytelenséget, ami működik ebben a világban, maga az ígéret, a választott nép, amelyik a törvény által és Isten igazsága által ezt az egész világot ítéli. Nem a nép fog ítélni, a tűz fog ítélni. Nem Jákob háza fog ítélni, hanem az a tűz, ami Jákob házában van, Jákob háza által van. A zsidóság által közreadott törvény egyben ítélet. De a törvénynek és az ítéletnek a kezdete József házának kezdődik. Amikor majd megismerik újra Isten igéjét, és megint elkezd lángbara kapni Istennek a szava, és nem csak világosságot ad, hanem tüzet okoz, akkor Krisztus testének a lángjától helyére áll a zsidóság küldetése, helyére áll Isten törvénye, és Isten törvénye által az ítélet, de egy kérdés van. Edomnak van-e kegyelem? Nincs, de a többi embernek van. A testvér másképpen lesz elítélve. Mindazok, akire hangzik el ma, nem kellett volna. Nem kellett volna. Azzal, hogy megtették, már itt és jóval előbb elnyerték az ítéletüket. Nem kellett volna. És a kereszténységen belül épp úgy elmondható, nem kellett volna. És ebben benne van a múlt idő, nem kellett volna, mert befejeződött. Már itt a ítéletet megkaptad. De mégis, amikor Jákob háza tűz, József háza láng, akkor még mindig van, akit lehet ítélni. Én úgy gondolom, az ítéletnek előbb kellene érkeznie. Amíg nem Edomként már végeredményt kap, megítélem, megsemmisítem, hanem ez a láng és a tűz. Valóban Isten igéjének a lángja legyen, és tűze legyen, hogy a kegyelem idejében még sokan megmeneküljenek. Még sokan. Nekünk azt kellene mondanunk, hogy nem kellett volna, de még van idő. Nem kellene, mert baj lesz. És ebben a felsorolásban annyira hétköznapi, de annyi a hétköznapi és mai napi tevékenységeket sorol föl. Mikor szembeálltál, amikor serege idegen rabjává lett. Mondjam a holokausztot? Amikor valóban a nép idegenek kezébe kerül, sátáni erők kezébe. Nem kellett volna. Nem kellett volna segíteni őket, hiszen Edom nem csak nem tette, hanem segítette az idegen erőket. És a kereszténység nagy része. Nem kellett volna. Nem sorolom föl a nem kellett volnákat. Valóban ott vannak a kérdés. Mit nem kellett volna? De ma még ebben a kegyelmi időben lehet úgy mondani, nem kellene. Nem kellene. Nem kellene, mert súlyos ítélet van. Súlyos ítélete van Edomnak, és súlyos ítélet van azokon, akik Edomként, testvérként, akár Krisztus testének, akár a zsidó népnek, mint kiválasztott és kihívott népnek, keresztbe tesz, ellenségévé lesz. Nem kellene. Nem kellene Krisztus testét bántani vallásos módon, nem kellene a zsidóságot bántani keresztény módon, nem kellene Istennek az akaratát és a Isten népét semmiben megsérteni és bántani. Nem kellene. Mert amikor majd elhangzik, nem kellett volna. Az már egy másik idő lesz. Az már az Úrnak a napja, amikor Ézsau és Jákob már nem találkozik. De Ézsau utódja már úgy fog találkozni Jákobbal, mint a tűznek a hordozójával, mint az ítélettel. Hosszú út lesz, de az ítélet napja van. Jeruzsálem békéje tőlünk függ. Ha megértik, hogy nem kellett volna. Ha megértik. Ha megérti a magyar kereszténység is, hogy nem kellett volna, akkor nem lenne ítélet. Testvér szerinti ítélet. Mert a testvért jobban ítéli meg Isten. Mert ő testvér. A többieket másképp ítéli meg. A testvérnek visszavonhatatlan, súlyosabb a bűne. Testvérek vagyunk Krisztus testében, vagy vallásos módon Krisztus teste ellen mennek sokan. Testvéreke vagyunk, mert lehetnénk testvérek. Mert Jeruzsálem békéje ígéret. Hiába küszködik bármilyen emberi, nemzeti szervezet békén. Isten akaratában egyetlen egy béke van, mikor Krisztus leteszi a lábát Jeruzsálemre. Amikor hatalmat vesz Jeruzsálemen, csak ebben a testvéreknek ott kell lenni a megbékélésének, és az egy úton Krisztusban való haladásának. Különben ítélet. Különben ítélet. A kegyelem szinte kényszerítő. Élet vagy halál kérdése. Én úgy gondolom, amikor itt Abdiásnál elhangzik, nem kellett volna. Számunkra is ott van a kérdés. Valóban, mindent úgy kellett tennem, úgy kellett mondanom. És lehet, hogy sokszor. Csak a felsorolás valami pontján is megakadnánk egy pillanatra. Tényleg nem kellett volna. Tényleg nem kellett volna. Na, de mi nem kellett volna? Isten pontosan számon kér mindenkit, így bennünket is a Szent Szellem által figyelmeztet, ezt azért nem kellett volna. Én úgy gondolom, hogy mégis összegezésként Jákob és Ézsaunál azt a helyzetet tekintsük fontosnak, ami a találkozást illeti. Együtt élsz valamivel. Nem a te részed más. Azt úgy jelenti, hogy probléma. Vagy esetleg a probléma okozója, maga a személy. 20 év. Ézsau és Jákob 20 évvel találkozott. De találkoznod kell. Szembe kell menni. És nem te fogod megoldani. Ne is próbáld. És örülj, mikor rájössz arra, hogy nem tudod, és oda teszed elé, Isten elé. Uram, áldjál meg. Meg fog áldani. Nem önmagaddal, hanem te leszel szabad a problémától. Kibékül veled, Ézsau. Mert amikor a lehetetlen, tehetetlen állapotodban rábízod az életednek azt az Ézsaui állapotát, akkor ő Ézsaut már elindította. De nem mindegy a találkozás. Téged hogy ér? Ha van egy pici, majd én megoldom. Az annyi vereség is. Ézsauval nem lehet úgy találkozni, majd én. A rendezetlenségekkel nem lehet úgy találkozni, majd én. Az igazi szabadulás, az igazi megoldás, Istenem, egyedül te tudsz segíteni. És én szeretném, mert te ezt ígérted, de ez a probléma, az a probléma, az a helyzet most útamat állja. Találkozni akarok a problémával, hogy álljon félre, szűnjön meg, hogy én tudjak előre menni. Mert ahova én megyek, oda te is jössz. Ahova te mész, oda megyek én is. És ezért én kérem az útlevelembe a pecsétet, amit áldásnak hívnak. Emlékeztetni és elkérni. Aktivizálni ezt az útlevelet. Menni akarok. De nem körbejárni problémát, nem cselezni, mert azt nagyon tudunk ám. 20 évig is tudunk cselezni. 20 évig is tudjuk kikerülni a kérdéseket. De hát, emlékezünk vissza a választott népnek is. Amikor elindult, mindjárt Jerikó következett. Jákob, mindjárt Ézsau. Ha jön a probléma szembe veled, örülj neki. Nem azért jön, hogy megöljön, hanem azért, mert Isten elindította felét, hogy rendezzed, és a rendezéssel szabaddá váljék az az út, ami a te utad. Az, amit Isten adott. Isten adott, által kapott út az életünk elrendelt szakaszaira is. Csak rendeződéssel, találkozásokkal és teljes átadással történhet. Nem én akarom rendezni, de tudom, hogy kell rendezni. És tudom azt, hogy Istennek mi az akarata. Ő rendezni fogja. És ebben már benne van a hit, ebben már nincs benne a játékos, ebben már nincs benne én. A problémák megoldásában ne legyél te benne. Bízz rá.